Tehát Ézsaiás próféta könyve 48. fejezet 20. versétől a 22. versig olvasom Isten igét. Tehát Ézsaiás próféta könyve 48. fejezet 20. versétől. Menjetek ki Bábelből, fussatok el Káldából, újongó hangon jelentsétek meg, tudassátok ezt és teljesszétek a föld végső határáig. Mondjátok, megváltotta az Úr a szolgáját, Jákobot. Nem szomjaznak, még ha pusztaságon vezetés át őket. Vizet fakaszt nekik a kősziklából, meghasítja a sziklát, és víz ömlik belőle. Nincs békesség, így szól az Úr az istentelneknek. Olvasunk egy igét a Szentírásból, jó látni azt, hogy kiknek szól, kiket szólít meg a mindenható Isten, így még jobban megélhetjük, még jobban magunkévá tehetjük azt az üzenetet, amellyel akkoriban megszólalt az Isten igéje, és aztán nekünk is, és bennünket is megszólít. Itt a fogságban levő néphez szól Ézsaiás prófétája meg mindezt, hogy majd Bábelből, vagyis Babilonból, majd menjetek ki, fussatok ki, mert hát egyszer Izrael népe ide is bekerül fogságként. Nem csak Egyiptomban volt fogoly ez a nép, hanem átkerül Babilonban is, ott is fogolyként kell megélniük az életüket, évtizedeiket, mert vétkeznek Isten ellen, és elhurcolja ez a nagy birodalom azokat az embereket, akik Izrael földjén laktak. És hát nekik szól ez az üzenet, és szól azért nekünk is, mert mindig aktuális Isten igéje, és megszólít a mai világban is bennünket, nem csak az akkoriakat. Az első, amely üzenetként hatott az emberek számára, a fogságban lévő számára, hogy menjetek ki Bábelből, fussatok el Káldából. Hát mint akkor egyiptomi fogságból Izrael nép átélt az, hogy küldött valakit Isten, Mózes küldte, hogy kiszabadítsa, kivigye Egyiptomból az ő népét. 10 csapást is csinált, cselekedett, 10 jel is volt az Izrael számára, míg engedett Egyiptom népe és elengedte Izrael népét a fogságból. Itt más eszközökön keresztül éri azt el a mindenható Isten, hogy Izrael népe kiszabaduljon, 70 éves fogság után hazatérhessen. Egy Círus perzsa királynak az uralkodására esik ez, ahogyan olvassuk Ézsás könyvében, hogy Círus perzsa király uralkodásának első esztendejében, azért, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az Úr Círus perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában, szóban és írásban hirdettesse a következőket. Ezt mondja Círus perzsa király: a föld minden országát nekem adtad, az az Úr a menny Istene, ő bízott meg engem azzal, hogy felépítessem templomát Júdában levő Jeruzsálemben. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal Istene, menjen el a Júdában levő Jeruzsálembe, és építse fel Izrael Istennek az Úrnak a házát. Ő az Isten Jeruzsálemben. Tehát jön egy rendelet, természetesen emögött a mindenható Isten áll, és lehet hazatérni. Na de nem mindenki megy haza. Akkor, amikor fogságba kerültek, akkor alig várták, hogy hazamenjenek. Nem is nagyon akartak házakat építeni, nem is akartak nagyon bekapcsolódni az ottani munkában, minél hamarabb haza akartak térni, hamis próféták ütötték fel a fejüket, és hirdették, hogy nem sok idő, és már megyünk haza. És hát Jeremiás próféta prófétája, hogy nem fogtok hazamenni egy-kettőre, mert több ideig ott maradtok. Ézsaiás pedig itt írja, hogy menjetek ki. És hát Círus perzsa király pedig kiadja a rendeletet 70 év fogság után, hogy haza lehet térni. Hát voltak, akik olyan jól berendezkedtek 70 év alatt, megvolt a szép házuk, megvolt a birtokuk, mert nem olyan fogságban éltek ők, hogy most börtönben vagy ilyen módon estek fogságba, csak idegen földön kellett letelepedniük, fennhatóság alatt voltak, és így kellett élni az életüket. És sokan eljutottak valami szép vagyonra, szereztek és építettek jó házakat, hát nem volt kedvük hazamenni. Hova? Oda, ahol minden romokba hever? Jeruzsálembe? Se a templom nincs felépítve, sem a várfalak nem állnak, sem pedig a házunk sem áll. Tehát úgy kell oda menni, hogy nulláról kezdünk majd csak mindent. Na meg hosszú utat is kell megtenni. Az se egyszerű. Kirabolhatna bennünket az úton is. És hát többen úgy döntöttek, hogy ők nem mennek sem erre. Na hát itt van ez a biztatás, hogy menjetek, fussatok, és ne maradjatok ott. Menjetek ki közülük. Menjetek a mennyei Jeruzsálem felé. És hát ebben az életünkben is ez hangzik, hogy induljatok abból a bűnös idegen városból, ahol vagytok, fogolyként. El lehet indulni, el lehet menni, irányba lehet venni a mennyei Jeruzsálemet. Ott nem romok vannak, ott minden szépen el lesz készítve. Az Isten elkészít mindent. Nem romlandó falakkal fogja felépíteni, hanem örökkévaló hajlékként fognak azok állni. Induljatok, fussatok ebből az idegen országból, ebből a földi világból. Gyertek, és jöjjetek a mennyei Jeruzsálem felé. Természetesen ennek olyan mondani valója is van, mint ahogyan a korintusi levélben olvassuk. Ezért áll, menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr. Tisztátalan ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és lányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Tehát arra szólít föl bennünket Isten, hogy a világi lelkület, ami itt van ezen a világon, az olyan, mint egy Babilon, olyan, mint egy idegen terület, ahol fogságban lehet az ember. Menjetek ki, váljatok külön, induljatok el. És hát amikor az ember kijön, akkor éljen olyan életet is. Sok esetben hangzik el akkor is, amikor egy hívő fiatal ott áll a párválasztásnak a lehetőségében, hogy akkor most ki legyen az én párom. És arra is ír az, hogy menjetek ki közülük. Ne olyat választhatok, aki nem hívő, hanem olyat, akit az Úr ad számotokra. Menjetek ki közülük. Volt egyszer egy lány, aki fölkereste a lelkészét, és mondta, hogy hát már egy jó ideje együtt jár egy fiúval, hát ő nem keresztény. Hát én keresztény vagyok, de ő nem az. Na de majd közben majd megtér. Majd hívogatom többször az imaházba, gyülekezetbe. És majd az egész család ide fog járni. Hát a lelkész meghallgatta, és azt mondta neki, hogy hívtad már ide a gyülekezetbe? Hogyne, hívtam. Amióta együtt járunk, mindig mondom neki. Érdekes, én még nem láttam. Eljött valamikor? Nem, nem jött el még egyszer se. Azt mondta neki a lelkész, hogy hát figyelj már ide. A szerelemnek ebben a tüzében, ahogyan mondtad is, hogy szeretitek egymást. Sokszor ilyenkor a szerelmes pár mindent megtesz a másikért. Hát te érted, ezt nem tette meg ez a fiú, hogy eljön a gyülekezetbe. Gondolod, ha majd megházasodtok, akkor majd el fog jönni, ha most nem jött el. Gondolkodott a lány, emésztette, amit a lelkész mondott, és azt mondta, hogy hát lehet, hogy nem jön el akkor, ha most nem jön el. Aztán szakított a fiúval. Elvált, kifutott, és lett neki egy másik, akit az Isten adott számára, aki ugyanolyan hívő volt, mint ő, akivel együtt mehetett a mennyei Jeruzsálem felé, és együtt követhették a mindenható Istent. Hát Isten erre biztat bennünket, és hát olyan tekintetben is, hogy azok, amiket csinálnak a világnak a fiai, a sötétség fiai, azokat mi ne tegyük, ne csináljuk. Volt egy fiatal ember, aki munkát vállalt a bankba, és ott nagyon megbecsülték. Mindig járt bulizni is a munkatársakkal, nagyon értékelték az ő észjárását, szövegét, ahogyan tudott szövegelni, ahogyan tudott bulizni, ahogyan benne volt a világi dolgokba, népszerű volt a bankba. Nagyszerű ember lett belőle. Majd később lehet a banknak a vezetője is lehet. Aztán ez a fiatal ember elkerült egy gyülekezetbe, mert valaki meghívta, és megtért. És megtértem is, ha dolgozott a bankba. Népszerűsége egyre jobban csökkent. Mert nem volt benne abban, amiben az előbb benne volt. És nem tetszett sokaknak, hogy egészen máshogyan gondolkodik már, mint azelőtt. Nem értették ezt a változást. És ő is olyan rosszul esett neki, hogy aki népszerű volt, akire úgy fölnéztek, ahogyan támogatták, készítették az útját, most egyáltalán nem olyan népszerű már a bankba. Hogyan lehet ezt visszaszerezni? Hogyan lehetne újra népszerű? És elhatározta, hogy noha ő hívő lett, de azért csak elmegy ezekbe a bulikba. Csak részt vesz ezeken a rendezvényeken. De már nem úgy, mint az előtt, hanem valami határt húz, hogy nem fog abból az alkoholból annyit inni, mint az előtt. Meg nem fogja úgy ropni a táncot, mint az előtt, hogy ő legyen a vezéregyéniség, hanem visszafogottan, sokkal szeridebben fogja ezt tenni. És hát ott volt a buliban, tényleg nem ivott annyit, tényleg nem is nagyon táncolt, de kirítak tömegből. Ő se érezte jól magát, meg az ilyen keresztényeket nem is szeretik. Hogy egyik lábbal itt, a másik lábbal meg amott. És kínosnak érezte ezt az egész dolgot, és letett róla, hogy ő többet, ő nem jön el. Ő Istenek engedelmeskedik. Na erről szól ez. Hogy nem az embereket hagyom el, hanem igazából az, ahogyan ők züllenek, ahogyan ők élik az életüket, mint sötétség fiai, én már a világosság fia vagyok. Én már abban a sötét dolgokban nem mehetek bele velük. Természetesen nem hagyom ott őket, nem megyek ki a világból, tartom velük a kapcsolatot, de amikor már olyat csinálnának, meg olyanra hívnak, arra én már nem megyek. Hát elhihetjük, hogy a népszerűsége még jobban leromlott, és még kevésbé figyeltek rá ott a bankban. Aztán Isten elhívta őt lelkésznek, és aztán elment a teológiára, és lelkészként tevékenykedett. Tehát erre buzdít bennünket Isten igéje, hogy ez nem azt jelenti, hogy kimegyünk, és semmilyen kapcsolatot nem tartunk a világ emberekkel. Persze házasságot, ha lehet, akkor ugye ne kössünk velük. De ne éljünk a bűnben, az üllöttségben, a különféle dolgokban, amelyek nem valók a világosság gyermekéhez, aki a menny felé halad. És erre biztat bennünket az Isten, hogy ebből jöjjünk ki. Ezt tagadjuk meg, ezt a lelkületet, ezt az indulatot, ezeket a cselekedeteket, és vessük a mi irányunkat a mennyei Jeruzsálem felé. Aztán azt olvassuk itt az igében, hogy így, ha kijöztök, újongó hangon mondjátok el, hirdessétek és teljesszétek a föld határáig, mondjátok, megváltotta az Úr szolgáját, Jákobot. Hát így kellett kivonulniuk, így kellett menniük, haladniuk a Jeruzsálem felé. Kivonulniuk Babilonból, újongó hangon, és mondjátok, hirdessétek. De jó, hogyha az örömüzenetet, Isten szeretetét, azt, amit tett veled, a megváltás nagy munkáját, ilyen újongó örömmel újságolod, mondod, hirdeted a másik embernek. Mert valahogy ilyen újongó örömmel mondták az asszonyok is, amikor átélték, hogy föltámadt Jézus. Pedig sírva mentek oda a sírhoz, de amikor találkoznak a feltámadt Jézussal, akkor azt olvasjuk, hogy azt mondjuk, gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. Hát örömmel futottak, örömmel újságolták. És fontos ez, hogy amikor az evangéliumot, az örömüzenetet hirdetjük, mondjuk, Isten dolgait kínáljuk az emberek számára, akkor ezt újjongva, örömmel, hiszen örömhírt adunk tovább, hát milyen furcsa lenne a savanyúan, keserűen továbbadni. Az örvendező szívvel tovább adni az embereknek. Erre hív bennünket Isten. Nézzétek meg, hogy Jézus is, Jézusról is ilyet olvasunk, de mikor a sokaság észrevette, utána ment. Jézus örömmel fogadta őket. Beszélt nekik az Isten országáról, és a gyógyulásra szorulókat meggyógyította. Ott vagy örömmel fogadta őket. És hát ezzel az örömmel hirdette, ezzel az örömmel gyújtotta meg az embereket. Hát így adjuk tovább, mert ha nem ezt látják rajtunk az emberek, hanem azt látják, hogy olyan szomorúan, vagy olyan közömbösen beszélünk az evangéliumról, akkor azt mondják, hogy ebben semmi öröm nincsen. Ez nem változtatja meg az én életemet, én szeretnék örömteljes lenni, boldog lenni. Hát ebben semmi boldogító nincsen. Hát csak rá kell nézni az arcára, aki hirdeti, hát az egyáltalán nem boldog. Tudjuk ezt örvendező szívvel továbbadni. Erre biztat itt az ige. Erre biztatta az ő népét is a mindenható Isten. Aztán azt is írva van itt, hogy nem szomjaznak, amíg a pusztán átvezeti őket. A kősziklából vizet fakaszt nekik. Megnyitja a kősziklát, és víz ömlik belőle. Hát itt a hazavezető útról van szó, amikor kivonulnak újjongva, örvendező szívvel, megváltás hírével, akkor bizony pusztába mennek. Pusztákon haladnak keresztül, még el nem érik Jeruzsálemet és Izraelnek a földjét. De ebben a pusztában nem kell nélkülözniük. Majd Isten vizet fakaszt, majd bőséget ad, és víz ömlik majd ott, ahol ők járnak. Hát valahogy ezt élt át Izrael népe is, amikor Egyiptomból kijött. Ott is pusztában vándoroltak, mentek, és csodát éltek meg, hogy valamikor a kősziklából fakasztott az Isten vizet, megadta Mózesnek, hogy üssön rá a botjával. Valamikor, sőt minden nap kijöjjébe szombaton, manna hullott az égből, hogy egyenek, és jó lakassa több mint egymilliós nagyságrendű népet. Aztán, amikor húst kívántak, még húst is küldött a mindenható Isten. Madarakat küldött oda, hogy elfogják őket, és húst tudjanak enni. Isten gondot viselt arra a népről ott a pusztában. És az azért ez nem volt semmi, hogy ennyi embert jó lakasson az Isten. Nem 10 meg 20 emberről beszélünk, hanem itt egy milliós népről beszélünk. És mégis Isten gondjára volt bízva, gondoskodott 40 éven keresztül erről a népről. Hát mi rólunk is. Kivonulunk sokszor e világ dolgaiból, elkülönülünk azoktól az idegen szellemiségektől, amelyek ebben a világban vannak, de hát sokszor átérünk, hogy pusztán kell keresztül menni. Úgy haladunk a mennyei Jeruzsálem felé, hogy most is jön egy puszta, aztán valamikor oázis is van, és megtapasztaljuk ezeket, de megtapasztaljuk a tűző napot, a kiszikkadt hőséget, és megtapasztaljuk, hogy ebben a nehéz helyzetben is az Isten tud vizet adni, az Isten tud életet adni, és bőséget adni. Ezzel a hittel éljük a mi életünket, hogy az Úr bármilyen pusztán is vezet át, ő vizet fakaszt. Ő életet, bőséget ad. Ezzel a hittel volt Habakuk próféta is, amikor eszély a könyvében, mert a fügefák nem fognak virágozni, a szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs, hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek ennivalót, kivész a juh az akolból, s nem lesz marha distálókban, de én viladozni fogok az Úr előtt, örvendezek szavaitó Istenem előtt. Az Úr az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon engedi állni engem. Ezt olvasok itt. Ezzel a hittel vágott neki élete szakaszának Habakuk, jövőre nézve, hogy hát lehet, hogy lesz egy ilyen nehézség, mégis az Isten olyan bőséget fog adni, hogy nem elszomorodok majd, hanem örvendezek az Istenben. Hogy őtőle jön ez minden. Életünkben különféle pusztákban megtapasztaljuk, hogy ő az, aki bátorít, aki vigasztal, aki életet ad, aki felemel bennünket elsüggett állapotunkban, és így mehetünk a pusztában, így mehetünk ebben a világban, a mennyei Jeruzsálem felé. És aztán így zárja le ezt az elmélkedést Ézsaiás, hogy nincs békesség a bűnösöknek, mondja az Úr. Hát az utazásban sok-sok békétlenség is lehetett, és sokszor emberek félnek is egy nagy úttól, főleg abban az időben, amikor kirabolhatták őket, de akik az Úrban vannak, és ő benne bíznak, azoknak békességük van. Úgy tehetik meg életüknek a szakaszait. Dávid azt mondja, ha a halál ányék a völgyében járok, és nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod, megvírasztan engem. Vagy azt mondja Jézus a tanítványoknak, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így lett volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé vesztek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. A hívőknek ez a békessége van meg. Hogy velem van az Úr, mehetek a pusztán, ott van velem, megnyugtat az ő jelenléte. Megnyugtat, ha veletek megyek, mondja Mózesnek az Isten. Hát megnyugtatta az Úr Mózes, mert azt mondta Isten, amikor vétkezett az ő népe, hogy én nem megyek ezzel a néppel. Egy angyalt küldök, aztán majd az megy veletek. És ez nagyon nyugtalanította Mózes, ez így nem lesz jó. Nem, hát addig meg sem moccanok, el sem indulok innen, még te nem jössz velünk. És akkor úgy mondja az Úr, hogy megnyugtat, ha veletek leszek. Előtted megyek. Hát ez nyugtat meg bennünket, hogy ő jön velünk, ott a pusztában is, a vándorlásunkban is. Na de hát egy hitetlen emberrel kimegy. Honnan van békessége, ha nem megy vele az Isten? Ha bűnös életvitelét él, és nem törődik az Istennel. Hát nagy a békétlensége. Nincs, aki békességet adjon. Jézus tud békét adni. Olyan békét, amit ez a világ nem tud adni. Senki más nem tud adni. Csak az Isten tud adni. Goethe a német költő, aki borzalmas műveket is írt, és spiritista jellemű volt, meg hat asszonnyal volt dolga életében, és varázsló praktikákról is híres az író. Hát természetesen, hogy nagyon félt a haláltól. Borzalmasan rettegett ez az ember a haláltól. Iszonyodott tőle. És amikor a halálán volt, akkor mindig ezt mondta, több világosságot. Hát lehet, nagyon ment a sötétség felé. Abba is élte az életét, és abba is halt meg, úgy néz ki, mindezek az elmondások alapján. Aztán 14. Lajosról, a napkirályról, mert így jellemezték, vagy ezt mondták róla, közel se volt igazán napkirály, vagy világosság királya. Palotája összes ablakát elhúzta rajta a függönyt, amikor egy halotti menet ment, mert ő még látni se akarta. Annyira nem akarta, és ki akarta iktatni a halálnak a tudatát is az életéből. És hát boldalmas parádnaságban élt, sok asszonnyal kimondta, és azt képzelte magáról, hogy az állam én vagyok, és úgy kizsákmányolta a népét, hogy később majd 1789-ben megtörtént a francia forradalom. És mindez ő is nagyot tett ezért, hogy ez megtörténjen. Tehát ő is retteget, félt a haláltól, félt sok-sok mindentől. Vagy egyszer, amikor egy hívő illető mondta el nekem, hogy hát sokszor mondják a hitetlenek, hogy nem félek én a haláltól. Mondta, hogy ugyanezt mondta nekem az apám is, hogy nem fél ő a haláltól, Istentől se. Aztán, mivel sokat ivott, egyszer könnyen megfertőződött egy vírussal, és tüdőröggenre is ment, és azt mondta neki az orvos, hogy hát itt folt van, ez úgy néz ki, daganat, rák. Na, azt mondja, onnantól kezdve az apám alig jött ki a száján egy szó. Mentünk fel Budapestre, a kocsiba úgy reszketett, úgy félt. Aztán Budapesten is kivizsgálták, azt mondták neki, hogy hát az úgy néz ki, a vírustól van ez a folt, ez nem daganat, úgyhogy tessék nyugodtan megnyugodni, nincs itt baj. Na, azt mondja, amikor már mentünk hazafele, már úgy parancsolgatott, már olyan büszkén beszélt. Előtte, amikor megmentünk, akkor meg úgy félt. Na, ilyenek a világemberek, hogy nagy szájjal kimondják, hogy nem félek én a haláltól, de amikor megcsapja őket a halálnak, meg a betegségnek a szele, akkor bizony elkezdenek rettegni, elkezdenek félni, és már egyből nem olyan nagy szájjal mondják. Akik az Úrban bíznak, azok nem is így beszélnek a halálról, hanem tudják azt, hogy azon a halálvölgyén is az Isten jön velem, megnyugtat engem, megvigasztal, ha pusztán kell átmenni, vagy más próbatételben, és attól sem kell félnem, mert ott is ciklából majd vizet fakaszt nekem, és ezzel az Istennel megérkezem majd oda, a mennyei Jeruzsálembe, amely már fölépített, nem nekem kell fölépíteni, örökké való hajlék, és együtt újonhatok a mindenható Istennel. Hát erre hív bennünket a mindenható Isten, hogy tartsunk mennyei Jeruzsálem felé, méghozzá úgy, hogy menj ki, fuss ki Tádeusból, fuss ki e világnak a bűneiből, és fuss az Isten felé. És hirdesd nagy örömmel, hogy megváltott téged az Úr, hogy mások is ki tudnak szabadulni Babilonból, a sátán hatalmából, mert nekünk van szabadító Istenünk, Jézus Krisztus, aki eljött értünk. Nekünk nem Mózes jött, hanem Jézus jött el, hogy megszabadítson, meghalljon értünk, és föltámadjon, hogy a feltámadt Jézus vegye az utat, az irányt velünk együtt, és jó pásztorként vezessen bennünket, ha kell, akkor pusztákon keresztül is, de ő fog majd jó tartani, és ővel együtt érkezhetünk meg a mennyei Jeruzsálembe, ahol teljes bőség van. Hát így tartsuk mi így az irányt, és adjon az Isten bátorítást, biztatást ebben az útban, és hirdessük az ő szent nevét. Örömmel és újongással. Amen. Amen.